hiszen visszaemlékezni. Nem, inkább 4 óra lehetett, mert nálam volt a bevásárlóhálom, és ilyenkor veszem meg a vacsorára valót. Az uram délben nem jön haza, és ilyenkor csak ezt-azt eszünk a lányommal. Lementem a lépcsőn. Nem is nagyon néztem magam elé, amikor megtaszított valaki. 4-esével vett a lépcsőket, majdnem elestem, ezért is emlékszem az esetre. Megfordult, és azt kérdezte, hogy nem ütötte meg nagyon. Azt feleltem, hogy nem, semmi az egész.
Nem tudja, hogy hányadik emeletre ment?
Nem tudom, siettem. A lányom nem szereti, ha megvárakoztatom az iskola előtt. És most meg olyan nagy a forgalom, hogy nem hagyom egyedül hazajönni.
Megré felsóhajtott, végre valami remény. Néhány perccel később már be is lépett a halottas szobába. Merőn nézte az idős hölgy finom vonás arcát. Őt nézték bolondnak. A függönyök 3/4 részt le voltak engedve, a szoba félhomályban úszott, kivéve azt a kis foltot, ahová régen tűzött be a napsugár. Egy-egy égő gyertya az ágy két oldalán, még csak furcsábbá tette a helyiség hangulatát. Angeloe csendesen, mozdulatlanul ott ült egy fotelban. Megré egy pillanatig azt hitte, hogy alszik. Csak amikor másodszor is ránézett, akkor vette észre, hogy az asszony sötét szemét merőn ráfüggeszti. Egy percre magába merült a halott előtt, aztán átment a szalomba, ahol megkönnyebbülten érezte, hogy újra nappali fény veszi körül. Ahogy számított is rá, Angel követte. Onásai keményebbek voltak, mint valaha. Minek jött ide? Hogy leróljam utolsó tiszteletemet a nagynényének. Vallja be, hogy kisebb gondja is nagyobb annál. Épp így a lakóknak is, mindössze 2-en jöttek. Találkozott újra ez a csibész Marcellel? Toulonba utazott. Jól látta Megré, hogy ez a közlés az asszony felkavarja. Csak hogy megszabadultam tőle. Nem volt könnyű kitenni a szűrét. Tudja, kénytelen voltam 500 frankot adni neki. Csak hogy elhagyja a lakásomat. Panaszt elzsarolásért. Talán meg is teszem. Mindenesetre visszajönne.
Tudja, hogy a múlt héten járt ebben a házban?
A nő erősen megrezzent, szemöldökét összeráncolta.
Melyik napon?
Nem tudom.
És hány órakor?
4 óra tájban.
Ő beszélt róla magának?
Nem.
És maga? Kérdezte őt erről a látogatásról?
Ma reggel még nem tudtam róla. Kitől szerezte meg Marcel a nagynénye címét?
Egy napon körülbelül egy hónapja együtt mentünk át a Pont-Neufön. Képiesen mutattam neki messziről a lakás ablaka, és azt mondtam, az öreg nagynéném lakik ott.
Attól tartok, hogy hozzátette. Csinos summát is örökölhet tőle.
Ráismerek a Marcel hazugságaira. Csak azt mondtam neki, hogy nénémnek 2 férje is volt, és van mit a tejbe aprítania. Most hol ez a csibész?
Pillanatnyilag, ha nem változtatta meg szándékát, Toulon felé halad.
Mindig Toulonról beszélt nekem, meg az ottani barátairól.
Tudja, hogy miféle családból származik?
Nem tudom.
Sosem beszélt magának a fiatalságáról?
Sosem. Csak azt tudom, hogy az anyja egy kisvárosban él.
Biztos benne, hogy maga nem járt itt a múlt héten? Vagy mondjuk az elmúlt 2 hétben?
Újra kezdi a kihallgatást?
Gondolkodjék, mielőtt válaszolna.
Biztosan tudom, hogy nem jártam itt.
Tudja, hogy mi van az éjjeli szekrény fiókjában?
Soha nem nyitottam ki.
Még ma reggel sem? Mikor átrendezte a butorokat a halottas szobában?
Akkor sem.
Tudta, hogy nagynényének fegyvere van?
Nem tudtam. Hiszen igazán nem olyan fajta volt, aki fegyvert vesz a kézbe.
Nem félt nénye az egyedül léttől?
Nem félt semmitől és senkitől.
Megesett, hogy beszélt magának a második férje találmányairól.
Egyszer mutatott nekem egy krumplihámozó készüléket. Még ígért is belőle, de soha nem adott. Ez még Antoine bácsi életében történt. Egyszer bevitt a műhelyébe is. Ahogy a műhelynek lehet mondani egy kis kuckót, ahol még megfordulni is alig tud az ember.
Köszönöm.
Eljön a temetésre?
Valószínűleg.
3:40-kor itt kezdődik a temetési szertartás. 10 órakor templomban kell lennünk.
A holnapi viszontlátásra.
Voltak pillanatok, amikor ez a férfias keménysége nem is volt annyira ellenszenves, inkább őszinteségre vallott. Nem volt szép. Sohasem volt szép. Az évek múlásával megvastagodott. Miért ne követelni ez a nő magának ugyanazt a jogot, mint a férfiak, akik az ő helyében és helyzetében kalandokkal ajándékozzák meg magukat? ő sem igyekezett rejtegetni az életét. Lakásán fogadta szeretőit egy éjszakára, egy hétre. Házmesteri látta őket bejönni és kimenni. Nyilván a többi lakó is tudott a dolgairól. Másrészt bizalmatlan volt, és úgy nézte mindig a vele beszélőt, mintha valami csapdától tartana. Visszatérve az Orfevre rakpartra, Megri ott találta Lapointot, aki pincétől padlásig újra bejárta a házat, és végig mutogatta Polyp Marcel fényképét. Eredmény? Semmi. Holnap reggel szükségem lesz rád, kimegyünk a temetésre. Gyalog ment haza, és egyre csak kellemetlen gondolatok forogtak a fejében. Az egyetlen, amiben biztosak lehetünk, hogy eltűnt egy revolver. És csak ugyan olyan biztosak lehetnek benne. Fegyverzsírt találtak a fiókban. De nem kerülhetett oda ez a folt másképpen? Mörsz szakértői azt állították, hogy legfeljebb egy hónapja kerülhetett oda. Megri kételkezni kezdett mindenben, és legszívesebben előről kezdte volna a nyomozást, ha valami más kiinduló pontot talált volna, bármilyen jelentéktelent is. Hát már megjöttél? Nem a feleség engedte be, mert ezúttal saját kulcsával nyitotta ki az ajtót. Azt hiszem, hogy ma este elmegyek hazulról. Hová még? Olyan helyre, ahová jobb, ha nem viszlek. Egy kis hippi bisztróba a Mober térre. Még vacsora előtt kényelmesen elolvasta az újságot, hideg vízzel lezuhanyozott. Ma is a nyitott ablaknál vacsoráztak. Holnap elmegyek a temetésre. Sokan lesznek. Azonok a húgán kívül azt hiszem, hogy én leszek az egyetlen résztvevő. A lakók közül is csak kettő jött be a lakásba Ravatalhoz. És az újságírók? Az eset a sajtóberkekben nem keltett különösebb érdeklődést. Általában csak néhány sort írnak róla a harmadik oldalon. Bekapcsolta a televíziót, meg kell várni a 10 órát, ha ott akarja találni Billy Luettet a Bongóban. A Voltaire bulvár sarkán intette egy taxinak, megmondta a címet, és a sofőr kíváncsian nézett rá. Meglepte, hogy egy itt lakó polgárnak kedve támadhat ilyen kétes hírű bisztróba menni. A helyiség dekorációja nem kerülhetett sokba. Fehéren messzelt falak, össze-vissza húzgált színes vonalakkal. Különben ez volt az egyetlen szembetűnően eredeti. A bárpult hagyományos söntéspult volt, mögött a tulaj, aki felgyűrt ujjú ingben, kék kötényben szolgált ki. Ajtó nyílt a füstös konyhába, ahonnan égett olajszag áradt. Vagy 10 pár evett, főként spagettit, úgy látszik, ez volt a cég specialitása. Néhány fiatal farmer nadrágot és virágmintás inget viselt. Mások meg csak bámulni jöttek. Bámulni, de még inkább hallgatni, mert a 3 zenész akkora zajt csapott, mint egy egész zenekar. Billy gitározott. A 3 zenésznek hosszú haja volt, s mindhármukon bársony nadrág és rózsaszín ing. Vacsorát kér? A tulajnak csak nem ordítania kellett, hogy megértsék. Megri intett, hogy nem, és fehér bort rendelt. Billy látta, amikor belépett, de nem látszott meglepetnek. A főfelügyelő semmit sem értett a popzenéhez, de ez sem volt rosszabb, mint amit néha a rádióban vagy a televízióban hallott. A 3 fiú jókedve rázendített, és végül valami őrjöngésbe csapott át. A közönség vadul tapsolt. Szünet következett. Billy a pultnál oda lépett Megrihez. Azt hiszem, hogy miattam jött el. Természetesen. Nem kapott hírt az anyjától? Nem kaptam. Akkor nyilvánvalóan nem tudja, hogy holnap reggel lesz a temetés. Találkozó 3:40-kor a mégiszeri rakparton. A beszentelés a Notre Dame Blanche Mantóba, utána pedig a Montparnasse temetőben helyezik örök nyugalomra. Azt hiszem, hogy Antal nagybácsit Ivrben temették el. Úgy van, de az özvegy az első férje mellett kíván nyugodni. Néhány perc ma újra játszunk. Hogy tetszik, amit csinálunk? Sajnos nem igen értek hozzá. De szeretnék magától kérdezni valamit. Tudod róla, hogy a nagynénnek van egy revolvere? Végre valaki minden zavar nélkül egyszerűen így felel. Igen, ő mondta magának. Már régen, 1 vagy 2 éve, nem volt egy fityingem sem, elmentem, hogy megpumpoljam, és több 100 frankos bankjegyet vettem észre a kis szekrény fiókjában. Némelyeknek mit sem számít néhány 100 frankos, másoknak meg, és néha én is közéjük számítok, egész vagyont jelent. Egész egyszerűen azt mondtam neki, nem fél. Kitől tőled? Nem félek. De maga egyedül él. Ezt mások is tudják. Ha egy betörő, intett a haverjainak, hogy hamarosan ő is ott lesz, majd folytatta. Azt felelte, hogy van fegyver a betörők ellen, és kihúzta az éjjeli szekrény fiókját. Főként azt ne hidd, hogy haboznék használni.
Tehát már nem csak az olajfolt biztos. A fegyvert is látta valaki.
Revolvere vagy automata pisztolya volt? Mi a különbség a kettő közt?
A revolvernek tölténydobja van. Az automata pisztoly meg lapos.
Hát, amennyire emlékszem, ez revolver volt.
Milyen méretű?
Tudom is én, alig néztem meg. Körülbelül kész hosszúságú.
Beszélt róla valakinek?
Senkinek.
Az anyjának sem szólt róla?
Nem vagyunk olyan szívélyes viszonyban, hogy meséljek neki.
A fiatalember elindult, hogy csatlakozzék társaihoz, és a zene folytatódott. Valóban érezni lehetett, hogy a ritmus a fiú ujjaiban él, amit a dobkíséret még erősebben hangsúlyozott.
Rendes gyerek, mondta a tulaj a pulton áthajolva. Különben mind a három derékfiú, egy sincs közülük, aki kábítószerrel élne. Nem mondhatnám el ezt minden vendégről.
Megré kifizette, amit fogyasztott, és kilépett az utcára. Csak némi nehézséggel tudott taxit keríteni, majd hazavitette magát. Másnap reggel felment Libár vizsgálóbíróhoz.
Szeretném adni egy házkutatási parancsot Angel Louet névre. Hajadon foglalkozása masszírozónő, a Szent André de Zárt utcában lakik.
Az írnok jegyezte.
Ez azt jelenti, hogy közelebb jutott a megoldáshoz?
Fogalmam sincs róla.
Bevallom, egy kis és sötétben tapogatódzom.
Ugye Angel Louet az öreg hölgy unokahúga?
Úgy van.
És az örököse is?
Ebben az esetben elég furcsának látszik.
Megrét nem érte váratlan a megjegyzés, hiszen mindenkinek eszébe jutna. Angel Louet biztos volt benne, hogy előbb-utóbb örököl majd. S ha a nagynénye életkorát tekintjük, viszonylag rövid idő múlva.